Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Nem tudjuk, hogy milyen potenciális lehetőség van bennünk, és ezért érdemes egy olyan szemléletmóddal nyitva állni a dolgokhoz, hogy nézzük meg, ha beleteszem a magam részét, szokták azt mondani, az input az tőlünk függ, az output meg tőlünk is, ezért mire kell, hogy hassunk, ami tőlünk függ. És aztán megnézzük, mi lesz ebből, és az ebből remek dolgok tudnak kijönni, hogyha az ember nyitott.
A mai vendég
a műsorban furcsa mód, eddig teljesen szokatlanul, én magam leszek. A hóhért akasztják mondhatni. Sokan kérdeztek a könyvemmel kapcsolatban, és nem is olyan rég volt egy remek interjúm Olá Andrával a Trend FM-e, és úgy gondoltam, hogy ezt közé teszem, és ebben jó néhány kérdésre válaszolok, amelyeket talán így egyszerű bejutatni az embereknek, úgyhogy Igenek és Nemek podcast extra velem. Fogadjátok szeretettel!
Sokak szerint a sikerre születni kell, pedig az valójában kitartó tanulás eredménye. Egy sportoló mentális tudatossága, felkészültsége sportágától függetlenül aktívan támogatja a fejlődését. Ha megtanuljuk, mit tudunk elérni saját akaratunkból, megismerjük erősségeinket és gyengeségeinket, és ha ezeken tudatosan dolgozunk, akkor olyan munícióra teszünk szert, amire egész életünkben építhetünk. Ezt olvashatjuk Kenyeres András, coach, tréner, a magyar férfi vízilabda válogatott mentális és kommunikációs tanácsadója könyvének főszövegében. De én arról is kérdeztem őt, ha az olvasó elsajátítja mindazt, amit leírt, lehet-e sikeres az élet bármely területén? No de kezdjük azzal, milyen a tudatos sportoló, létezik-e egyáltalán olyan ember, aki mindezt tudja, ami a Győztes Gondolkodás című kötetben áll.
A könyv legvégén leírtam, hogy nem hiszem, hogy ilyen Superman van, aki ezt mind tudja csinálni, és nem is kell feltétlenül ilyennek lenni. Láttam jó és rossz példát is, és a rossz példa most olyan szempontból, hogy kevésbé a tudatosságra épít, hanem sokkal inkább a tehetségre, és majd lesz valami. Hát ez a másik oldal, amire a könyvben nem feltétlenül beszélek, mert nyilván a példákat úgy hoztam is be, hogy pozitív példákról legyen benne szó.
Hogyha az ember egy élsportúra gondol, akkor van neki edzője, van rajongó tábora, vannak versenyek a világ minden táján, szóval annyi olyan körülmény van, ami őt befolyásolhatja.
Bizony.
Hogy azt gondolnám, hogy ez a könyv épp arról szól, hogy mindez ne befolyásolja, vagy hogy ne hagyja magán.
Hogy jól befolyásolja. Mivel emberekről beszélgetünk, befolyásolni fogja, és ez szerintem nem rossz, csak az, hogy az ember tudja, hogy éppen a versenykörülmények azt hozzák-e, hogy nem kéne a befizetendő számlán gondolkodni, vagy otthon mondjuk sír a gyerek, vagy sem, azért ez nem egy egyszerű dolog. És akik ott tényleg fent vannak a magasabb szinteken, azok tudnának csak igazán erről mesélni, hogy mennyi edzés, mennyi munka van ezekben, és mennyi lemondás, és ez gyerekkorral együtt tekintve, tehát nem tudom, akár ha valaki úszott, vagy vízilabdázott, 7-8 évesen elkezdett járni edzésre, hát úristen, mennyi mindent nem csinált. Tehát ez nagyon-nagyon kemény munka, ami benne van, és igen, ahogy mondta, nem is csak edzők vannak, tehát úgy fogalmaztam a könyvben is erről, hogy egyfajta támogató csapat, és a csapat társak, vagy a támogatók egy része nem is tudja, hogy hozzátartozik ehhez a csapathoz, mert a szülők, a barátok, párja az egyénnek az mind nagyon fontos, és ha ez egy nem támogató környezet, hát úgy akkor nagyon nehéz jó eredményt elérni, vagy egyetlen egy dolog marad a dac. Csak azért is én megmutatom, hogy én jobb vagyok, meg tudom csinálni, ami akár az is tud nagyon jól működni, tehát ilyen szempontból az, hogy mennyire tud egészséges életet élni emögött az ember mentálisan, az egy másik kérdés.
Az is fontos, hogyha élsportolókban gondolkodunk, és sok ilyen példát is hoz, nagyszerű világsztárokat mindenféle sportágból, akkor azt lehet tudni, hogy ők már tudják, hogy mire képesek valójában, és hogy meddig feszegethetik a határaikat. De mondjuk szerintem ez a könyv akár olyan embernek is jó, aki most egy sportpályafutó elején van, vagy bármilyen pályafutás elején van, és erről majd beszélünk külön. Ez mennyire fontos, hogy képbe legyen saját magával?
Hát a célközönség kifejezetten a tizenévesek, és azt szoktam mondani, a szülők, akik viszik, hordják, vagy támogatják a gyereket, mert innen lehet igazából elkezdeni az élsporttól, ahogy ön is említette, az egy másik szint, hogyha valaki már oda eljutott, de hogy tudják-e, hogy mire elik bennük, hát nem vagyok benne biztos. Nem vagyok benne biztos, mert nem tudom, Féderet is megkérdezték tavaly, hogy még mi mozgatja, minden beért Roger Federer teniszbe, és úgy emlékszem, egyik válasz az volt, hogy még soha nem voltam 37 évesen ilyen jó teniszező. És ezt el lehet mondani, 38 évesen is, tehát lehetnek mindig újabb célok. Zárójelbe jegyzem meg, nyilván, hogyha 20 éve utazol és versenyzel, ezt tudod képzelni, egyébként mit kezdek magammal? Nézem a négy falat a kastélyomba, tehát az is egy nagy kihívás, hogy újabb váltásokba belenézni. De azt gondolom, hogy egy biztos, hogy nem tudjuk, hogy milyen potenciális lehetőség van bennünk, és ezért érdemes egy olyan szemléletmóddal nyitva állni a dologhoz, hogy nézzük meg, ha beleteszem a magam részét, szóval azt mondja, az input az tőlünk függ, az output meg tőlünk is. Tehát azért ott sok szerencse is kell, az időizítés is kell, hogy jó legyen. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami nem tőlünk függ, ezért mire kell, hogy hassunk, hát, ami tőlünk függ. És aztán megnézzük, mi lesz ebből, és azért ebből remek dolgok tudnak kijönni, hogyha az ember nyitott.
Az egyik legizgalmasabb dolog a könyvében, hogy nagyon pontosan ad tanácsot. Tehát nem azt mondja, hogy tervezd meg jól a céljaidat, vagy hogy légy motivált, hanem hogy hogyan, az nagyon fontos.
Hát az ördög a részletekben rejlik, azt szokták mondani. Igen, én nem is akartam mondani, hogy varázshomokat árulunk, tehát ilyen a 8 fő tipp, és akkor ezt, és akkor lép ki a komfortzónába. Aha, és ez mit is jelent nekem? Kedd reggel 8 óra 6 perckor?
Mit jelenthet?
Egyszerű dolog. Én azt gondolom, hogy nem kell hétfőre kedre egy életet megváltoztatni. Meg nem is valószínű, hogy fog menni. Az ember motivált, hogy egy célt elérjen. Nézze meg, hogy azt írtam, van néhány példa, hogy pici lépésekkel, mondjuk akár ide, hogy a rádióba jöttem, tudom az útvonalat, merre jövök. Bizonyos útvonalon változtatok rajta. Tehát direkt magam egy olyan helyzetbe hozom, hogy olyan utcákon át fog jönni, nem megyek Zalaegerszegre, most nem arról van szó, de egy olyan helyzetbe hozom magam, hogy oda kelljen figyelnem, hogy ne tévedjek el, hogy időre ott legyek, és már is kihoztam magam egy helyzetből. Megszokás. Ezekből kell kilépni. És az ember mondjuk tízszer kilép ilyen egyszerű dolgokkal, akkor rájön, hogy jé, nem haltam meg, nem lett semmi baj, és akkor lehet feszegetni szépen tovább. Vajon az edzésmódszerem az a jó, amit csinálok? Tehát a Cselaci ezüstérem után, olimpia ezüstérem után váltott edzőt, ő személyesen mondta el, hogy hát rájött, hogy az lehet normális, hogy nem üvöltöznek velem egy edzésen? Tehát lehet ilyen? Ja, hogy ez lehet. És váltott. Tehát nem csak 16 évesen, 14, hanem 26-30 évesen is lehet váltani, csak ezeket szépen lépésről, és meg kell ünnepelni ezeket, hogy meg tudtam csinálni. Tök jó. Monitorozom magam, már bocsánat, behozok egy idegen szót, tehát követem a fejlődésemet, és akkor szépen tud az ember előre menni, mert rengeteg transzgenerációs téglát hordunk magunkkal, ahol apu, anyu, nagypapi megmondta, hát mi nem olyanok vagyunk, kisfiam, mi arra nem vagyunk képesek, hogy nálunk ez nem szokás, és az ember szépen így behozza magának a határokat, ott, ahol egyébként nem is kéne, hogy legyen feltétlenül.
Olyan triviális dolgok is vannak, mint a cél meghatározása, meg a jó időbeosztás, amiről azt gondoljuk, hogy anélkül nem is tudnánk működni, de szerintem biztosan nagyon sokan vannak, akiknek nincsenek ilyenjei, nem? Ugye a sportoló, tehát ott muszáj meghatározni, mit akarok elérni a következő.
Az a nincsen baj. Igen, igen, az értem, hogy mondjuk olimpiát, VB-t szeretnék nyerni. Pont egy futballistával beszéltem tap, és mondott nekem egy célt, hogy merre akar menni. És csak két kérdésem volt, hogy tényleg ez a cél 3 éven belül, mert a cél nem volt olyan magas. Tehát ez az álma. És ott csak 3 kérdést föltettem neki, igazából összedőlt az egész, mert hát nincs jó meghatározva a cél, és mit teszel ma ezért? Mély csönd. Tehát igen, fontos a cél meghatározás, de megint a részletekbe rejlik az ördög, és ahogy nem tudom, a Bai Balázs mesélte nekem, hogy ő például egy erőléti edzésnél mindig rátenne a súlyra, hát ez megy, és akkor még erősítünk, és például mondjuk egy edzőmmel, tehát tudja abba segíteni, hogy vedd le azt a plusz 10 kilót. Hosszú távon gondolkodunk, lehet, hogy ma jó lesz, de az nem véletlenül van úgy meghatározva, hogy hogyan növeljük például a kilókat, a láb, izom erősítésen, stb., mert van mögötte egy jól kidolgozott cél, terv, alcélokkal. És ez viszont azért nem olyan egyszerű és triviális. Jó időbeosztás szerintem nagyon kevés ember rendelkezik jó időbeosztással. És szerintem nem szabad csak a sporttal foglalkozni. Tehát kell, hogy legyen magánéleted, kell, hogy feltöltődjél máshol is, kell, hogy pihenjél. Ezek fontos dolgok. És ez jó időbeosztás is kell. Az ember ne úgy érezze, hogy csak szalad és szalad és szalad.
Milyen viszonyban legyünk önmagunkkal? Ez ott tűnt föl nekem, amikor arról van szó, hogy biztatja az ember saját magát, vagy küzd valamiért, akkor fontos, hogy egy a szem második szemében beszél.
Vagy harmadik. Volt néhány remek kutatás, ahol bebizonyították, hogy egyfajta távolítás tudunk létrehozni. Tehát, hogyha nem egyes szám első szemben beszélek én magamról, akkor nem én rólam van szó, hanem a viselkedésről, amit meg lehet változtatni. Egyes szám másik szemére távolabb, vagy egyes szám harmadik szemére, ha egy másik emberhez beszélünk, és egyszerűen hatékonyabb. Bebizonyították, hogy hatékonyabban működik, és egyébként változtatni is lehet, mert az ember, tehát a véleményem, vagy a tettém, az nem én vagyok, azokat meg lehet változtatni. Sokan itt vétik el a hibát, hogy a gondolatom egyenlő én vagyok. Pedig nem, nem akarok filozófiára mélyen belemenni, de nem, mert nem azzal születtem, valaki meggyőzött, valamilyen hitrendszerből jövök, az edzőm ezt mondta mindig, de ezt mindig meg lehet változtatni. És olyan felüdülésre tud járni az emberek, rá gondol, igen, átgondoltam, megváltoztattam véleményet, és hát nem dőlt össze a világ. És tud még jobban menni előre, esetleg.
A hitrendszert mondta, és a hitről külön van szó a könyvében.
Igen, az is egy meglepő dolog tud lenni, igen.
De miért?
Hát mert a hit hihetetlen energiát tud adni. Most itt beszéltünk kereszténységről is, de bármiben való hit. Mert a célhoz, tehát egy olyan üzemanyag, a hit, körbe lehet nézni rengeteg sportolónál a kereszt lógagyagukon, tényleg rengeteg nevet lehet mondani, biztos, hogy extra löketet ad, meg a bizonytalan helyzetben, amikor az ember kicsit a babonáról is beszélek, ahogy a könyvben, amikor nem tud kontrollálni dolgokat. Rengeteg ilyen van a sportolónál. Rengeteg dolgot tud, de aztán ott egyszer csak ott van, hogy nem tudja, és ekkor ennek akkor hiszek Istenbe, hiszek magamba, lehetőleg mind a kettőbe, vagy nem tudom, és ezek megnyugtathatják. Vagy extra löketet adnak, hogy egy magasabb cél érmények például.
Meglepődtem, hogy például a szertartásokról, vagy a babonákról is szó van a könyvben ennek kapcsán, és hogy annyiféle ilyen apró kis rutin van.
Hát Rafael Nadal, ő az én kedvencem, mármint ebből a szempontból a babona ilyen 19-20 alaphangon van egy meccsen, amit látni, és már ezeket betéve tudom, mert utána néztem, mik vannak, amikor már jön ki a pályára. Onnantól, hogy egy jéghideg zuhany miatt a pályára kijön, jobb kezébe az ütő, ugrálva vár, amikor visszafelé jön az adogatásban, nem lép vonalra, minden le van játszva, az üdítős üvege, ahogy merre mutasson kifele a pályán, és amikor kérdezték ezek a babonákat, nevezhetjük babonának, ő nem szereti ezt így nevezni, abban segíti, hogy a mindig idegen pályát kicsit a magáénak érezze. Mert amíg ezeket csinálgatja, ő otthon van a saját viselkedésébe, és lehet Rio de Janeiro-ba, vagy akár Párizsba, teljesen mindegy. Az ő üdítős üvegek kifele fog állni, a vonalra nem fog fellépni, és megint egyfajta ilyen nyugalmat tud létrehozni. Nagyon fontos, hogy babonától nem leszek jó teniszező. Tehát fordítva nem működik, ha megcsinálom a 20 babonát, akkor én leszek Rafael Nadal. Inkább először tegyük be az energiát, a munkát, mindent, és mellesleg lehet ilyen módszereket használni, de hát ezer más dolog is van.
Szándéka volt, hogy a technikák kapcsán például új dolgokat írjon le, vagy a meglévőket próbálta nagyon érthetően átadni. Ezt most azért is kérdezem, mert szó van a vizualizálásról, a fókuszálásról, meditációkról, ellazulásról. Ezek olyan dolgok, amiről sokat olvasni, de mégis valahogy én nekem pluszt adott.
Köszönöm, mi hát még megírni, milyen kihívás volt. Kezdem a végén. Abszolút cél volt, hogy egyszerű, olvasható, olvasmányos legyen, ne legyen 5 latin szó egy oldalon, mert ha a pszichológiáról beszélgetünk, sokszor nincsen magyar szavunk rá. És ha megint a sportolókból indulok ki, nem feltétlenül van idők, energiájuk, hogy utána nézzenek, ezért igenis egyszerűnek kellett lenni. Vannak benne jól ismert módszerek, szerintem régről is, de hát mivel én a friss szakirodalmat dolgoztam föl, amennyire tudtam, tehát olyan az ilyen 300 közeli könyv és tudományos szakcikk van benne, nagyon egyszerűsítve és kivonatolva, ezért nyilván vannak olyan dolgok, pont a, ugye, a vizualizációt, mondjuk egyébként, amit nem így kellett volna neveznem, hanem imaginációnak, csak pont azért, hogy ne legyen túl idegen, használjuk a vizualizációt, ami ugye főleg a látással van kapcsolatban, imagináció, meg az elképzelni nem csak a szemünkkel, hanem más érzékszerveinkkel is. Olyan dolgok vannak leírva, amiket hát én nem nagyon találtam magyarul. Én próbáltam az eredeti után menni, ami jellemző angol nyelvterületen íródott, vagy angolul. Én eszközöket próbáltam adni, ugye ha maradtunk itt a vizualizációnál, van az angolnak PETLAP modellnek, én FACECAP modellnek írom, teljesen mindez egy mozaik szó, amiben elmondhatom, hogy amennyire részletgazdag tudsz lenni, kedves olvasó, úgy csináld, de én nem így álltam hozzá, hanem nézd magadra, nézd a tükör, milyen ruhát viselsz, érezd azt a ruhát, tudjad, hogy a vízben leszel, akkor a vízben, milyen hőmérsékletű víz. Tehát, hogy teljesen átírás, és ezeket én konkrétan leírtam példákkal, hogy ez hogy néz ki egy ilyen gyakorlat a fókuszálásnál is. Ugye, tehát a gyakorlatiasságra hihetetlen nagy hangsúlyt adok, és egyébként szerintem nem is feltétlenül lineáris ez a könyv. Tehát egyáltalán nem fontos, hogy 11 pontot elejétől végig. Simáltam képzelni, hogy valakinek egy rész nem annyira érdekes, nem tudom, a konfliktus kezelés, de mit tudom, a fókuszálás, erről beszéltünk, az jó dolog. És ez abszolút a struktúrát is úgy építettük, felépítettem fel, nem tudom, hogy ez így lejötte, hogy nagyon könnyen átlátható legyen. Elméleti felvezetés nem sok, csak ami kell, ott is sztoriban, hogy egy sporton keresztül, vagy sok sportoló példán keresztül, aztán mindig legyen gyakorlat, és a végén egy rövid összefoglaló, hogy akkor mi is volt ebben, mit csináltunk? Tehát érthető, könnyen kezelhető legyen, és hát olyan szétolvasható legyen könnyen ez a könyv.
Miért kap helyet ebben a könyvben a kommunikáció?
És se tudtam ma képzelni, hogy enélkül legyen, megmondom őszintén, mert hát alapvetően a sport, ki van emelve sportpéldán keresztül beszélek dolgokról, de hát alapvetően az életünk része. Na most az, hogy jól tudjunk elhelyezkedni az életben, hogy elérjünk dolgokat, az kommunikáció nélkül nem megy. Nem csak a sajátunk, hanem olvasni másikét. Nyilván csapatsportban vagyunk. Azért nagyon fontos, mert hát csodálatos, amikor pont láttam ugye legutóbb, amikor kézilabda mérkőzésnél megkapja a díjat a csapat legjobb sportoló, de nem az a csapat nyer. Tudnunk kell olvasni a másiknak a metakommunikációját. A sajátunkét is például, hogy mit árul el a mozdulatunk. Úgy megyek ki már, mint akit megvertek, hogy odafigyelek rá, akár a vízlabda válogatottnál is figyelünk arra, hogy mondjuk egyszerre van edzés. Amikor még a tévé ezt nem látja, csak éppen edzenek a fiúk, hogy abban élnek olyan elemek, amit egyszerre csinálnak a fiúk. Tehát az ennyi nagy felsőtest egyszerre mozog, az erődemonstráció. És ez is kommunikáció. Tehát ez nagyon tág értelemben tekintem kommunikációt. Vagy hogy jössz ki? Elárulod el, hogy esetleg van félszel, vagy nincs. Hát Muhammad Ali-nál nem volt jobb ebbe a vonalba, olyan volt, mint aki már eleve megvert mindenkit, pedig még el se kezdett boxolni. Ezeket lehet tanulni is ám részben. És ha lehet tanulni, akkor miért ne írjuk le?
Igen, de például a közösségi média, vagy az interjú.
Az iszonyatosan fontos szerintem. Hát az interjú tekintetében nekünk is a vízabda válogatottnál vagy irányelv, hogy mit ajánlott és mit nem. Egyszerű dolgot mondok most. Kijön az ember a vízből, vagy bármilyen sportban, Forma 1-be leveszi a bukós is, akkor ott egy férfi ember kihez megy oda? Tehát most nem a legcsinosabb hölgyhöz kell feltétlenül, van egy sorrend, ami oda kell, milyen médiákhoz, hány emberhez, ki van a másik oldalt? Ott épp az a kis gyerek van, aki szeretne, és a példakép szól meg, ott nem beszélünk csúnyán, ott úgy nyilvánulunk meg, hogy tudatosan, mert sok ezerre, száz millióhoz beszélgetünk. Közösségi média használt, Facebook, Instagram, stb. Irdatlan, meghatározó. Ott is úgy kell kommunikálni, egyrészt, hogy az vállalható legyen, a másik pedig, hogy a kommenteket nem olvasni. Tehát egyszerű, zéró tolerancia. De nyilván nem foghatom meg az emberek kezét. Nagyon-nagyon nem javaslom a kommenteket, hogy valaki olyan szintre jut, olvassa, hogyha 100 kommentből egy negatív, nem a 99 jóra fogunk figyelni.
De miért van egyébként?
Egyszerű, az ember alapvetően azt kell nézni, hogy menekülök vagy maradok. Tehát, hogyha támogatjak, hogy maradok, ha menekülnöm kell egy helyre, van egy automatikus reflexiónk, még ilyen sok ezer évre ezerre, nekem arra figyelnem kell, aki támad engem. Tehát olyan reflexió mozdul meg bennünk, ami a mában nem segít, régen segített volna, hogy ez ott a furkos bonta nagyon beszél rólam csúnyákat. Ez megvan még bennünk az ösztön.
Az, hogy győztes lesz az ember, hogyha megtanul egyszerűen más szemlélettel, vagy más módon élni, az biztos? Vagy mi a győzelem?
Talán egy picit félrevezető ilyen szempontból, itt a győzelem, én azt gondolom elsősorban magunkkal szemben. Tehát itt nem a másikat győzzük le. Az igazi kihívás mindig magunkhoz képes jobbnak lenni. Mert az összehasonlítás, bár sportról beszélünk, ha nincs külső motiváció, hogy nyerni akarok egy meccsen, hát úgy azért nehéz a sportban érem is, eleve az életben is kell látnunk, hogy azért mi zajlik a bizonyos területeken, de úgy gondolom az igazi harc az magunkkal szemben van. Tehát hozunk valamit, vannak valamilyen mozgatóink, aminek nagyon kicsi százalékát tudjuk, hogy mit miért van, és vannak rengeteg hátráltatóink, hogy ezeket hogyan tudjuk kivetkőzni magunkból, levetkőzni magunkból, és aztán eljutni oda, hogy mindig mehetünk előre, mert a sport után is van élet, esetleg egy másik fajta sport élet, vagy éppen példanyújtás, azért rengeteg erre jó példa van, hogy aztán a más területen is tudnak segíteni ezek az emberek, és büszkék arra, amiket elértek.
Ugyan végig sportról beszéltünk, de mondtam is, ez volt az érzésem, amíg olvastam a könyvet, könyvét, hogy ez az élet minden területén használandó.
Én azt gondolom, hogy abszolút. Tehát annyi, hogy itt kicsit jobban mérhető, hogy nyertem egy meccsen, vagy nem nyertem, az élet azért nem feltétlenül fekete-fehér mindig, sőt, sokszor később jövünk rá, hogy nyertünk-e tényleg, vagy nem nyertünk bizonyos helyzetben, de azt mondom, hogy egy az egybe át lehet ezt venni az élet más területére is, meg aztán olyan gyakorlatok van, hogy hogyan lazuljunk-e, és milyen módszer van rá, az azért nem csak sportolóknak kell mondjuk, vagy éppen időgazdálkodásra éppen kommunikálni. Szerintem ezek a sport példák is érdekes üzleti területen is, hogyha tanítok, vagy előadásokat tartok, azt veszem észre, hogy olyan ajtót nyit meg, hogy a fronton nem mehetne be az ember egyébként ezekkel a témákkal, de hogyha sportpárhuzamaim keresztül beszélgetek, az embernek olyan szív belsőket nyit meg, ami jobban befogad ezeken a példákon keresztül, sem mint a 72. üzleti vagy személyiségfejlesztő tanácsadással találkozik az ember.
Egyébként érdekes, mert ez a fejben dől el kérdés is a sport kapcsán került be a köztudatba leginkább, nem? Pedig hát tulajdonképpen...
Minden a fejben dől el. Aha. Ez nem új keletű dolog, ez sok ezer éve már sok gondolkodó ezzel foglalkozott. Ami új, azért bizonyos dolgokkal nem kellett 50 évesen megküzdeni. Tehát sebesség, amiben élünk benne, az információ cunami, amiben benne vagyunk, hogy a zajok, tehát itt most nem hangra gondolok, azért annyiban ez új, és azért a könyv ebből szempontból is próbál segíteni, hogy hogyan zárjuk ki a zajokat, az életzajokat akkor, amikor a célunkkal szeretnénk foglalkozni, és a napi feladatainkkal, és ez a multitasking, és nagyon nehéz nem egyszerre 100 dolgot csinálni, mert minden ezt üvölti, hogy itt a kezembe a telefon, ide figyelj. És el kell tudnunk dönteni, hogy tényleg oda akarok-e figyelni a napi hírcsatornára, tényleg az Instagram akarom 40-szer húzni az ujjamat, vagy igazából jól megtervezve engem irányítanak, és nem én magamat. Én nagyon remélem, hogy fogják is tudni sokan használni ezt a könyvet, mert igazából ez egy kézikönyvnek készült. Tehát nem a polcra, hanem azért, hogy a formátuma is olyan, hogy könnyen be lehessen dobni a hátizsákba, és vinni a gyereknek, vagy épp a sportolónak, vagy bárkinek magával.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!